Máté László írt a karácsonyi ajándék. A férfi lassan megmozdult, átfölött tagjait dörzsölgette. Gondolataiban régmúlt karácsonyok emléke kavargott. A meghitt gyerekkori karácsonyok, amikor a nagy barna mackót vagy a villanyvonatot kapta. A későbbi években, amikor már felnőttként saját családjába ünnepelt. A kislány a földön túli boldogsága a játékbaba, vagy a bababútól láttán. Istenem, hogy tudott örülni, és mennyire szeretett hozzábújni, gondolta a férfi. Mennyire apás volt. Már régóta nem várta a karácsonyokat, sőt, egy idő óta egyenesen gyűlölte. A válása után egy magányos karácsonyokra sem szívesen gondolt, amióta pedig az utcán tengette életét, gyűlölt minden ünnepet. Ez a hatodik karácsony, amit hajléktalanként az utcán élt meg, és számára csak az emlékek maradtak. Megszokta a számkivetettek és megvetettek életét. Először még zavarta egy-egy szánakozó adomány elfogadása, mára azonban a teljes közönösség és beletörődés vált az élet szemléletévé. A telet nem szerette a hideg miatt, a többi évszakot elfogadhatóvá váltak. A lényeg, hogy legyen egy kis ennivaló és néha-néha valami innivaló. Az ital az jó, elbúdít és segít elfeledtetni a kiváltástalan helyzetet. Ismét érezte a csontokig ható hideget. Felnézett az égre, és úgy gondolta, 10-11 között lehetett az idő. Elhatározta, hogy minden ellenérzését féltéve elmegy a menhelyre ebédelni. Nem szerette a menhelyet, nem tudta meghatározni az okát, de nem szerette. A menhelyen jó meleg, néhány ismerős sorstárs barátságos köszöntése, és ünnepek éppen nem nevezhető, ünnepnek éppen nem nevezhető ebéd fogadta. Az ebéd oszt, amikor rákerült a sor, megkérdezte, tegnap este miért nem jött. Hiszen sült hús volt, és még egy szelet sütemény is. A férfi csak megrántotta a vállát, de nem válaszolt. Az ebéd osztó, mint egy kárpotlás volt, két kemény tojást adott a főzelék mellé. A leves meleg volt és sós. Mások nem igen lehetett elmondani az ételről. A főzelék íztelen volt, ráadásul nem is szerette. De meg kell enni, mert szükség van az energiára. A férfi lassan evett, és minden feladatot jól megrágott. Nem volt miért sietni, régóta nem volt miért sietni. A két tojást a végére hagyta, majd gondolva holnapra is, csak az egyiket ette meg. A másik kemény tojást egy kétes tisztaságú zsebkendőbe csavarta, és ezt a gyorba rejtette. Amikor kifelé indult, meglátta a mennyel vezetőjét. Nem akart vele találkozni, mert tudta, hogy megint rákezdi, hogy miért az utcán tölti az éjszakát. Szerencséje volt, mert megállították a menhely vezetőjét. A férfi kihasználva a helyzetet, gyorsan távozott. Az utcán csoszorból megindult a körút felé. Azt gondolta, a karácsony végén az emberek talán adakozóbbak. A szokott helyre ment. Igaz, nem a legjobb hely volt a körúton, de néha egészen jó kis pénz összejött. A forgalom hullámzó, de inkább dér volt. Ennek megfelelően a kocsiból kinyújtott forintok is igen kevés összeget adtak ki. Már sötétedni kezdett, és alig több mint 400 forint gyújt össze. Megvárom, amíg teljesen besötétedik, gondolta a férfi, azután elmegyek. Sok jó már úgysem lesz. Ahogy csoszogott a kocsik között, látta, hogy a következő autó ablaka leereszkedik, és egy kéz az alamizsnát nyújtja. Oda csoszogott, hogy elvegye a pénzt. A férfi és a sofőrülésen ülő nő tekintete egyszerre találkoztak. Mindketten megkörülve néztek a másikra. Apa, csúszott ki önkénten a nő száján a kérdés. Kislány, dadogta a férfi zavartan. A lámpa zöldre váltott, de a nő nem indult el. A két ember zavartan megmeneredve nézte egymást. Anya, miért nem indulsz már? Csirikelt a hátsó ülésen ülő aranyszőke hajú kisfiú. Drágám, valami baj van? Kérdezte a nő mellett ülő férfi is. A hátsó kocsik előbb bőz dudálásba kezdtek, majd szép sorban kikerülték a zöld lámpánál veszteglő kocsit. A nő visszarakta a fénypénzt a tárcájába, hosszasan kocorászott benne, majd a férfi kezébe nyomott két papírbankót. Az ismét zöldre váltó lámpánál visító kerekekkel indítva vadul elszáguldott az autó. A férfi a kezében lévő két darab 5000-es nézte, és szeme megtelt könnyel. Először könnyezett, amióta az utcán jel, és először érezte, hogy megalázták.
Adi Endre kis karácsonyi ének. Tegnap harangoztak, holnap harangoznak, holnap után az angyalok gyémánt havat hoznak. Szeretném az Istent nagyosan dicsérni, de én még kis fiú vagyok, csak most kezdek élni. Isten dicséretére mégiscsak kiállok, de boldogok a pásztorok, három királyok. Én is mennék, mennék, énekelni mennék. Nagyobb közös kis Jézusért minden szépet tennék. Úgy csizmám a sárban, százszor bepiszkolnám, csak az Úrnak szerelmemet szépen igazolnám.
Történetünk egy játéküzletben játszódik. Fiatal pár lép be a város legszebb játéküzletébe. A férj és a feleség hosszasan nézegetik a színes játékokat. Némelyek felsorakoznak az állványokon, mások a mennyezetről lógnak le, vagy a polton fekszenek szívderítő tartaságban. Vannak itt síró és nevető babák, elektronikus játékok, kicsike konyhák, amelyekben lángos és sütemény sütnek. Nem tudják eldönteni, melyiket vegyék meg. A csinos eladó nő hozzájuk lép. Nézze, kezdi magyarázni a feleség. Nekünk egy egészen kicsi lányunk van. Mi sokat vagyunk távol hazúról, gyakran még este is. Olyan kislány, aki keveset mosolyog, folytatta a férj. Szeretnénk venni neki valamit, ami boldoggá tenni. Veszi át a szót újra az asszony. Akkor is, ha mi nem vagyunk mellette. Valami, aminek örülne, ha egyedül van. Nagyon sajnálom, szólalt meg udvariasan az eladónő. De mi nem állunk szülőket. Erről eszembe jutott, bocsánat, csak két mondatban. Volt egy szomszédunk, szomszéd fiú, Zozóval egykorú volt a Peti, meg a húga. És hát karácsonykor, 24-én is a szülők dolgoztak, az a McDonald's-os, mi volt, és hát áthívtuk a gyerekeket. Két gyereket, és akkor átjöttek, beszélgettem velük, meg kaptak is ajándékot, meg ettek. És akkor azt mondta, kérdeztem tőle, hogy mit fogsz kapni Peti ajándékba. Hát az apa megígérte, hogy egy motort fog adni, nem tudom már milyen játékmotort. És mondta, hogy de tudod, Ili néni, én odaadnám az egész motort, csak jönnének és lennének velem az anyáék.
Yeah.
egyszer egy kisfiú, akinek igen nehéz természete volt, az apja adott neki egy zacskó szöget, hogy minden viszont, amikor elveszíti a türelmét, vagy veszekszik valakivel, ősön be egy szöget az udvar végén levő kerítésbe. Az első napon, ha ismeritek, akkor hány szöget ütött a lyukon? Az első napon. Tippeljetek.
Egyet.
Egyet? Nem, valami 37. 37 szöget ütött be az első nap a kerítésbe. Az elkövetkezendő napon, mert azt mondta az apukája, hogy ha nem ideges, akkor üssön be egy szöget a kerítésbe. Az első nap 37-szer vesztette a türelmét. Az elkövetkezendő napok során azonban a kerítésbe ütött szögek száma napról napra csökkent. Felfedezte, hogy sokkal könnyebb uralkodni magán, mint ezt a sok szöget beütni a kerítésbe. Végül elérkezett az a nap, amikor a fiú egyetlen szöget sem ütött be a kerítésbe. Ekkor megkereste az apját, és elmondta neki, hogy már egyetlen szöget sem kellett a kerítésbe ütni. Az apja azt válaszolta, hogy minden nap, amikor megérzi a nyugalmát, és nem kerül veszekedésbe senkivel sem, húzzon ki egy szöget a kerítésből. A napok eltek, amikor a fiú közölte az apjával, hogy már egy szög sincs a kerítésben. Az apa így szólt, hogy mennyi, édes fiam, te igen becsületlen méltóan viselkedtél, de nézd csak meg, hogy mennyi lyuk van ezen a kerítésen. Ez már sosem lesz olyan, mint az előtt, amikor összeveszel valakivel, és egy gonosz dolgot mondasz neki, ugyanolyan sérüléseket hagysz benne, mint ezek itt a kerítésen. Mindegy, hányszor is kérsz bocsánatot, a sérülés az ott marad. A szavakkal okozott seb is olyan, mint egy fizikai seb. A barátok nagyon ritka ékszerek. Megnevettetni és bátorítani kell őket. Mindig készek téged meghallgatni, mindenmiszor hányszor neked arra szükséged van. Támogatnak, kiterjeszted a szívüket. A barátság öröme azt jelenti, hogy valaki rád bízott egy titkot.
Mérleg. A jómódú gazda és a szegény ember üzletet kötött. A gazda minden héten ad 2 kiló túrót a szegény embernek, aki viszonzásul 2 kiló összegyűjtött mézet ad. Egy-két héten. 2 kiló túró, cserébe 2 kiló méz. Ment az üzletrendben jó ideig, amíg egyszer csak a gazda arra gondolt, hogy bizony nem minden ember tisztességes, meg kellene mérni, amit kap. Úgyhogy mikor legközelebb vitte a túrót, és néhány perc múlva megkapta a mézet, azt hazavitte, és pontos mérlegén megmérte. Hát, csak 1,5 kiló volt. Felháborodva ment a szegény emberhez, és indulatosan a szemére vetette, hogy becsapta őt. A szegény ember lehajtotta a fejét, és így szólt. Nagyon sajnálom, hogy így történt, de én nagyon szegény ember vagyok. Egy 2 serpenyős mérleget még tudtam szerezni, de súlyokra már nem volt pénzem. Így hát mikor megkaptam tőled a túrót és kivittem a kamrába, rátettem a mérleg serpenyőjére, és a másik serpenyőbe kimértem az azonos súlyú mézet. Gazda roppant módon elvégelte és gyorsan hazaiszkolt.
Egy lányka hazajött a szomszéd asszonytól, akinek 8 éves kislánya nem régen tragikus körülmények között halt meg. Mit keresel ilyenkor a szomszéd asszonynál? Van annak elég baja, de nem hiányzol neki. Azért mentem át, hogy megvigasztaljam a nénit. Hát, gyerek Réted, de hogyan tudod megvigasztalni a bánatos asszonyt? Az ölébe ültem, és együtt sírtam vele.
Ez a szombatunk is békességben telt, az országban is béke volt, és mi is, akik eljöttünk itt egészségben, sok öröm és sok tapasztalat volt nekünk. Köszönjük, hogy Te összetereltél minket, és a Te terveid azok mindig pontosak és tökéletesek. Köszönjük, hogy ezt majd felfedezhetjük, ahogy eddig is az éneklésben, a gondolatokban is tanítottál minket. Áldjál meg az új héten, segítsél minket, és vezessél tovább, hogy meglássuk azt a sok ajándékot, amit Te készítettél nekünk. Az Úr Jézus nevében köszönjük a szombatnapot, és köszönjük, hogy megígérted, hogy velünk leszel minden napon, egészen addig, míg újra találkozunk. Amen. Minden szeretett nyelvhez egy feladatot is kapnátok, majd lesznek könnyebb feladatok, és lesznek nehezebb feladatok is. Az elismerő szavak, mik lehetnek elismerő szavak? Jaj, te olyan jó, hogy békén hagysz már engem.
Ez ügyesen csinálod.
Dicséret aztán. Jó az ízlésed, hogy én vagyok a barátod. És még? Tehát elismerő szavak nagyon sokfélék lehetnek. Én az elismerő szavakon belül majd a feladattál fogunk visszatérni arról, hogy itt mi lesz a feladatunk. Szeretnék a magyar nyelv legnehezebben kimondható szavaiból néhányat mondani. A legnehezebben kimondható szavak egyes nyelvtanulók szerint például a cipőfűző, ez egy rendkívül. Tudunk még ilyen szavakat? Igen, ugye a leghosszabb szavak közé is tartozik. De kétség kívül a A legnehezebb szavak közé tartozik például a köszönöm. Ez a rövid őbetűk miatt többek között. De az, hogy valamit kapunk, és azt mondjuk, hogy köszönöm. Az EUNI játszó, ismeritek EUNI-t? Kis tacsáról? Mexikóból jött spanyol ajkú testvérünk, Kunkli Balázs felesége. És kitaláltuk, hogy Marian áthozza hétfőnként, egy párszor ez megtörtént már, és a Marian magyarul tanítja őt, EUNI pedig angolul tanítja Mariant. Tehát semmilyen közös nyelvük nincsen, de mondtam, hogy ez a legjobb dolog a nyelvtanuláshoz, és én is néha kicsit megpróbálok valamit spanyol ügyben EUNI-tól elsajátítani, de nagyon érdekes, hogy ők is a különböző szavak nehézségével foglalkoznak, és EUNI rengeteg furcsa magyar szóra hívja fel a figyelmünket, amikkel azt mondja, hogy nincs értelme, lefordíthatatlan, mert a magyar teljesen következetlenül nagyon sokféle értelemben használja ugyanazokat azokat a szavakat, főleg ilyen kötőszavak, meg ilyen mai beszédnyelv. A szeretett nyelvek között a köszönöm, a bocsáss meg. Amikor erről előadást tartok, meg szoktam kérdezni, hogy az elmúlt egy hónapban hányszor mondta, tesztlapon ki szoktam osztani, így ad a hányszor mondta ezt a szót, hogy bocsáss meg, vagy hogy bocsánat. Hát bárki, aki kitölti. Ezek rendkívül nehéz szavak. Itt az első szeretett nyelvnél a feladat előtt annyit hadd mondjak el, nem megyünk bele az elismerő szavakba, ti fogjátok ott a papíron mindjárt a feladatnál ezt összegezni, hogy a szeretett nyelveknek a szeretet a lényege, tehát nem az, hogy hogyan trükközünk, meg hogyan tanulunk, meg olyan szófordulatokat, amivel intelligensnek látszunk, vagy illemtudónak, hanem az, hogy van-e benne szeretet, vagy nincsen benne szeretet. Ezért a szeretetnek az egyik legfontosabb ismertető jele a megbocsátással kapcsolatos. Egy költői kérdésem, hogy szerintetek melyik a nehezebb, bocsánatot kérni vagy megbocsátani? Ki az, aki azt mondja, hogy bocsánatot kérni a nehezebb? Ki az, aki azt mondja, hogy megbocsátani a nehezebb? Kérem, ki szavaz, bocsánatot kérni? Ki az, aki szerint ez a nehezebb? Bocsánatot kérni. Nem nézünk körül, csak mindenki felemeli a kezét, jó? Tehát bocsánatot kérni, aki szerint ez a nehezebb. Megbocsátani, ki az, aki szerint nehezebb. Jó, döntetlen, jó? Megegyeztünk. A szeretett nyelvekben a tudsz-e szeretni nagyon-nagyon fontos, és így az elismerő szavaknál is a megbocsátás kifejezése és a bocsánatkérés. Elgondolkodtató kérdés, vigyük el magunkkal az elmúlt egy hónapban, hányszor mondtuk azt, hogy bocsáss meg, és hányszor mondtuk azt, hogy nyugodj meg, nem haragszom. Még hogyha a másik nem kér bocsánatot, akkor is. Feladat. Melyik csapat hány olyan mondatkezdést tud írni, amelyik valahogy úgy kezdődik, mondok egy példát, hogy szeretem azt benned, hogy. Jó? Tehát szeretem azt benned, hogy. Ne azt írjátok, hogy mit szerettek a másikban, jó sok dolgot, hanem ehhez hasonló mondatokat, jó? Tehát amiben már a mondat kezdéssel kifejezed azt, hogy megerősíted a másikat, elismered a másikat, hogyan fejezitek ezt ki, jó? Tehát, hogy szeretem azt benned, hogy típusú mondatokat. Adunk rá mondjuk, jó?
Ott van a táskámban egy csomag.
Mindjárt elindítom az órát. 2 percet fogunk rá adni, jó? Hogy hány ilyen mondatot tudunk írni. Legfeljebb az lehet a mentségetek, ha nem találom meg az órát a telefonomon. Jó, mehet? Van a látét? Jó. Elindult az alátéte. Na, hogy kezdtek úgy mondatokat, amivel elismerést, szeretetet fejeztek ki? Feleségek írják le, amit hallanak a kedvesüktől otthon, a sokféle elismerő mondatkezdést. Kedveseik írják le azt, amit a feleségüktől hallanak. Ez jó nyom, hogy a szeretemnek a szinonimáival elkezd például az ember. Szeretem azt benned, hogy ez egy eredeti ötlet, de beszámítjuk. Jól érzem magam, ez is jó. Különleges vagy, mert az ügyes vagy az annyira jó, hogy jó látni azt, hogy örülök neki, amikor megnyugtat, mikor pozitív az, hogy hálás vagyok azért. 2, 4, 6, 8, hát ez legalább 10 fontot ér ez a felsorolás. Köszönöm szépen, nem tudom melyik csapat volt ez. Olyan jó, hogy azt tetszik benned, örülök annak, hogy nagyon tetszik, hogy hát 4 pont, mert 4 jó mondat, de gyerekek írták, úgyhogy 8 pont, jó? Tapsoljuk meg őket, mert az íráskép az tökéletes. Látjuk, hogy olyan szeretet van, hogy betölti az egész papírt. Aztán kedvelem, amikor mindig jól esik, hogy örülök, amikor azt teszed, hogy de jó, hogy ilyen vagy, boldog vagyok, mert új, de szép mondat, figyeltek? Boldog vagyok melletted, mert. Na, ez egy igazi szép mondat.
Ki mondta? Ki? Remélem a férjem.
Csodálom, hogy milyen. Nagyon jól áll rajtad. Ugye ezek a mondatok nem kimondottan a másik megdicséréséről szólnak. Örülök, hogy látlak, jókedvre derítesz azzal, bearanyozod a napomat. 2, 4, 6, 8, 9 pontot adok rá. Nem tudom miért, de... Jó, köszönöm szépen, vissza lehet vinni a papírokat. Készséges szeretet. Készséges szeretet, ez szívességeket jelent. Van közöttünk, akinek a szeretet nyelve egyébként a készséges szeretet? Szívességek. Hát, hogy ne legyen unalmas, hogy mindegyik nem, azt megkérdezem. Szívességek. No, a szívességeket általában női szeretet nyelvnek, tehát inkább női szeretet nyelvnek tartják. Mert akár első, vagy általában az első pár szeretet nyelvben van benne, tehát az első kettőben, mert hogy nekik jól szokott esni, mivel nagyon-nagyon sok apróság van az életben, amire oda kell figyelni, tehát nagyon szóródó figyelmük van, ezért mikor azzal találkoznak, hogy egyébként nagyszerű, tökéletes és szerény férjük, valamiben megelőzőleg valamit elvégez, ez rendkívül meg szokta indítani, igen. A készséges szeretettel kapcsolatban ugye egy rövid definíció a feladat előtt, bizonyos feladatokat, amik figyelmességet vagy akár áldozatot követelnek megtenni szeretetből, pusztán a másik öröméért. Nem fogjuk megtanulni, jó, mert már késő van. De azt mondja, hogy bizonyos feladatokat, amik figyelmességet, vagy akár áldozatot követelnek, megtenni szeretetből pusztán a másik öröméért. Ez a szívesség általam ma ismert definíciója. A szívességgel kapcsolatban szeretnék szintén egy feladatot adni. Van itt 3 kérdés. És szeretném, hogy erre a 3 kérdésre egy számot írnátok a kérdések mellé. Gyakorlatilag 3 számotok lesz. A csapatok 3 percet kapnak, hogy megbeszéljék ezeket a kérdéseket magatok között, és aztán valaki képviseli és feláll, és elmondja azt, hogy miért azt a kérdést támogatja. Azt mondja az első kérdés, milyen az a szeretet, amelyik adni és nem kapni akar? Első jobb válasz, bármit megtesz a másikért. Második válasz, nem vezérli előítélet. Harmadik, a másik javát keresi. Negyedik, bizalmat épít. No, akkor erre van egy percünk, gyorsan dugjátok össze a fejeteket és beszéljétek meg. Valaki majd azután meg is védi ezt az álláspontot. Tehát, milyen az a szeretet, amelyik adni és nem kapni akar? Bármit megtesz a másikért, ez az egyes, kettes, nem vezérli előítélet, Hármas a másik javát keresi, négy bizalmat épít.
És olyan nincs, hogy több válasz is
jön. Egy, csak egyet lehet. Nem azt jelenti, hogy egy jó válasz van, hanem a szerinted legjobb válasz. Jó? Több jó válasz van, de a szerintetek legjobb válasz. Kérem a csapatok, demokratikusan alakítsák le ki a véleményüket. Jó? És valaki olyan ismertesse majd a választ, aki emellé tud egy-két érvet rakni, hogy miért az a legfontosabb. Jó? Tehát nem csak egy számot kell mondani. Hogyan kerülhetjük el, hogy szívességünkkel befolyásolni akarjuk, vagy itt most manipulálni a másikat? Tehát azért teszem a szívességet, hogy aztán majd valahogyan. Első pont. Nem konfliktus után teszünk jót, aztán kedvesen mosolygunk, ez a kettes, a szívesség mellé. Hármas, nem magunkra figyelünk a szívesség közben. Négyes, elrejtjük az érzelmeinket. Na, indul az egy perc. Egyes csapat kőpapírollóval dönti el. Kettes csapat a görög cserépszavazásos módszert választja, úgy látom. Hármas csapat. Lyukkártya? Ott tekintélyelvűség irat.
Tiszta demokrácia. Mit gondoltak? Akkor viszont
gondol valaki mást, mint én? Jó, megvan a számunk. Következő kérdésünk. Ki képes másnak szeretetet adni? Melyik a helyes válasz? Figyelem! Első, akinek van hozzá szeretet forrása. Kettő, aki cserébe kap is tőle. Hármas, bárki. Négyes, aki akar. Egy-egy csoportban konfliktusok kezdenek kialakulni. Egyik-másik csoportban viták vannak. Nem tudom, mi lesz, ha elmérgesedik. Egyes pontnál a választ kérem, hogy akkor képviselje az egyes csapatunk. Milyen az a szeretet, amelyik adni és nem kapni akar? Melyiket választottátok, és milyen érvet tudtok felhozni mellette?
Hármas választottuk felolvasni, de
tehát a szeretet, amelyik adni és nem kapni akar, az a másik javát keresi. Igen?
Gondolom, hogy az a szeretet, ami adni akar, az nyilván nem a saját javát, mert azért, mint ahogy a későbbi kérdésekben benne van, hogy potenciálisan lehet, hogy érdeklődik egy szeretet, vagy egy szívesség adásához, de hogyha a fókuszban a másik ember van, akkor biztos, hogy nem tudjuk ilyen hibába. Kapni akar, utána a másik pont.
Kettes csapat egyet ért ezzel az érveléssel?
Hármas.
Tehát ti is hármas tudsz? Hármas csapat egyet ért ezzel? Na? Miért? Azért, mert ez a legkényelmesebb, vagy miért értetek egyet vele? Na, mi beoszlottatok meg? Igen, Jutka, kilóg a sorból a hármas csapatban. Tehát, figyelem, a hármas csapat kicsit megóvná ezt, de óvatosan. Azt mondják, hogy a négyes a bizalmat épít, mert...
Hát egyszerűen úgy érzem, hogy ha én meg akarom nyerni a másiknak a szívét, akkor abban, hogy adok, azzal azt feltételezem, hogy számomra az a másik fontos, én őt így elfogadom, ahogy van, és ezáltal megpróbálom, hogy ő is bízzon bennem. Volt már így.
Igen. Orsi?
De azért is lehet bizalmat építeni, hogy kihasználja a másikat, szóval ez nem feltételezi azt, hogy szeretetből akarok bizalmat építeni.
Tudok rá példát mondani, saját életében.
Igen, ezt akartam is mondani, saját életében.
Kettes csapat tud példát hozni az após-anyós életéből.
A saját.
Saját életünkből, jó. No, akkor elfogadtuk, úgy tűnik a hármas volt a leg... elfogadottabb. Nézzük a középső csapat, a kettes csapatunk mit mondott arra, hogy hogyan kerülhetjük el, hogy a szívességet pusztán csak azért tegyük, hogy a másikat valahogy manipulálni akarjuk.
Szerintem az egyes, mentő szerintem.
Tehát Dani azt mondja, hogy az egyes, mert... No, nyugodtan, amit gondolsz, mondd el.
Többi nem ezzel függ.
Tehát, hogyha volt otthon egy vita, egy konfliktus, és utána elkezdek kedveskedni a másiknak, akkor a kettőnek nincs köze egymáshoz. Többi csapat egyetért? Azt mondjuk, hogy úgy kerüljük el a manipulálást,
hogy... Úgy kerüljük el, hogy nem konfliktus után.
Nem, csak
konfliktus. Nem konfliktus után teszünk jót, ugye? Hármas csapat mit választott ezek közül?
A hármasat választott.
Mert?
Háromasok mindig azt minden magunk.
Igen, mert?
Azért választottuk ezt, mert hogyha a másikra próbálok megfigyelni, akkor ugye nem van azért csináljuk, hogy megváltoztatni a mi irányunkba, hanem hogy neki tudjuk.
Egyes csapat melyiket választotta én?
Hármas.
Hármas? Jó. Egyébként magukon az előadásokon itt az ötös pontnál a négyest szoktuk pontozni legmagasabb ponttal. Tehát mind, van pontértéke minden válasznak, de maga a gondolatmenet alapján ez a bizalomépítés szokott az elsődleges lenni. Itt is a hármas szokott, tehát ha nem magunkra figyelünk, nyilván van ott egy gondolatmenet, amiből ezek a kérdések kinőnek, az nem elvárható, hogy ti ebben tudjatok gondolkodni. Mielőtt tovább mennénk, Erikát és Lacit készen álltok?
Készen.
Szeretném megkérni, hogy kaptak egy feladatot, ami kicsit előre mutató, a többi csapatoknak is lesz ilyen feladatuk majd. Kaptak egy feladatot, hogy egy történetet adjanak elő nekünk, játszanak el nekünk. Laci, ez mi rajtad?
Jó, patikárius felszerelés.
Nem kérdeztem semmit. Jó, gyertek ide.
Mit nem képzel?
Nem, ez itt nem patika?
De az.
Akkor meg mit ordítozik? Hát én aszpirint kértem. Nagyon aszpirint, aztán kész.
Hát az is ki van írva, hogy ki a cégnek a tulajdonosa, a patika tulajdonosa.
Mit érdekel engem, hogy ki a tulajdonos? Nekem az aszpirint kell.
Hát csak nem képzeli, hogy rimaszombati, rimai péntek éppen majd árul itt aszpirineket, fejfárás elleni porokat, lázcsillapítókat, lábizzadásgátlókat, meg popsikenőcsöket. Hát hogy képzeli el?
Mi a szözt árulna egy patikus?
Ó, embernek hiánya. Ez nem test, hanem a lélek patikája.
Lelki bajok ellen.
Bizony. Tisztelt barátom, mivel ön az első vevőm, bármit vásárol, ingyen kapja, csak kérnie kell.
Hát nem is tudom. Ez nagyon, 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 nagyon érdekes ajánlat, de még bizonytalan vagyok.
Na, mondja csak bátran.
Ne talán irítség ellen, nagyképűség, gyávaság, kár, öröm, rossz indulat ellen is van valami pilulája?
Ó, meg kicsinyesség, kapzsiság, nagyravágyás, álszerénység, alamusziság, lustaság, torkosság, tohonyaság, lelkiresség, pénzsúvárgás és mindenféle komolyság, eltévejedés, átok ellen vannak írjaim, balzsamjaim, cseppjeim és piruláim.
Jó, ez nagyon jól hangzik, nagyszerű. Uram, bocsásson meg, hogy az imént felemeltem a hangomat. Akkor még nem tudhattam, hogy ön egy zseni. Az emberiség megmentője. Egyúttal az én megmentőm is. Házsártosság ellen nincs valami tirulája?
Ne, bizony, van.
Tetszik tudni? Van egy házsártos, irigy, lusta és nagyképű férjem. Egy kicsinyes, kabzsi napám, egy torkos, tohonya, pénzsóvár ipám, egy alamuszi ángyikám, egy kárörvendő bácsikám. Mindnek kérek, ami jár, ír, barzsam, pirula, egyre megy, csak használjon.
Hát, van egy bökkenő.
Engem már semmi nem érdekel, hogy megmentsem őket, adjon nekem valami tirulát, aztán kész.
Hát a bökkenő csak annyicska, hogy a gyógyszert mindenkinek magának kell kérnie a bajára, különben nem használ.
Ezt úgy érti, hogy...
Úgy.
Hogy mondjuk a feleségem idejöjjön és gyógyírt, kérjem, a férjem idejöjjön és gyógyírt ki. Csak ugye, hát kell másik. Idejöjjön és gyógyírt, kérjem irítség, lustaság, házsárt és nagyképűség ellen a saját maga számára.
Hát miért ne történhetne meg?
Hát mert ő azt hiszi magáról, hogy ő jó indulatú, szerény, szorgalmas. Éppen rólam állítja, hogy irigy, lusta, veszekedős és nagyképű vagyok.
Szívesen állok rendelkezésére. Velem is azt mondja, hogy kérjen akármit csak,
akármelyik baja ellen, egy szempillantás alatt meggyógyul.
Csak nem képzeli, hogy a férjem igazat állít rólam, még hogy én irigy lennék, hogy én lusta lennék, és ma vagy nagy képű, ez nevetséges.
Hát igen, de veszekedősnek veszekedős. Velem is mindjárt veszekedni kezdett, ahogy belépett.
Én, ember, maga veszekedett.
Maga nagy képű fajankó, takarodjon innen, mert úgy kivágom, mint a sic.
Tudja mit, de is kell a pirulája.
Hát, ha mégis igaza van. Be kellene vennem egy hirtelen harag elleni tablettát. Nem. Nem hirtelen harag ez. Egyszerűen csak igazságosság. Igazságos vagyok, annyi az egész. Abból akár hert, és ebből kár lenne kigyógyulni. Nem így van.
Nem is vett be semmilyen tablettát. Leült, várta a vevőket, jöttek is. De mindenki csak másnak akart venni, a balzsamokból, írokból, tablettákból. Saját magának egyik sem. Minek? Hiszen nekik aztán semmi bajuk sincs. Lassan-lassan el is maradoztak a vevők. Nem akadt senki rimapénteken, aki elismerte volna magáról. Nagy képű, rossz indulatú, irigy, kétszínű, kicsinyes, kapzsi, nagyvágyó, álszerény, alamoszi, torkos, tónya, pénzsovár, lelkires. Nem tudom, ha te rimapénteken laksz, elmentél volna-e rimapénteki rimai péntek patikájába valamilyen gyógyszerért. Igen? Nem? Na, köszönjük szépen, Laci. Erika. Ez majd nem így lesz a gyakorlatban, ez most. Erőt kellett magatokon venni. Jó. Készséges szeretetnél jártunk, és ott jártunk. És a harmadik válasz, fú, hogy tetted ki te ezt képernyőre?
Szerintem ott van ez még.
Nagy kép. Ő. Ki képes másnak szeretetet adni, melyik a helyes válasz? Hármas csapat. Mindig úgy van, hogy az első, mert...
Mert az első az első.
Az az ember, aki nem kap szeretetet, hogy általában nem is nagyon tudom.
Nincs forrás.
Ahhoz, hogy ahhoz, hogy az ember azt az igazi szeretetet összekíteni tudja, ahogy magának is feltöltöttnek kell lenni. Tehát így a gyerekeknél mondjuk ezt a üres a tank. És akkor tudnak a gyerekek is szeretetet adni, amikor feltöltik ezt az érzelmet.
Egyes csapat mit gondol, melyiket választotta itt? Hangosan kérem.
Kettőt választottunk.
Na, melyik kettő? Egyes meg a négyes. Miért a négyes?
Mindenkinek van talentuma, mindenkinek van képessége arra, hogy szeretetet adjon.
Aha. Igen. Kettes csapat.
Egyes.
Melyikkel értetek egyet, az egyessel vagy a négyessel?
Az egyessel, mert olvastuk a könyvet, csak melyik könyvet a szeretetet.
Az egyessel, mert olvastuk a könyvet.
De igen, a hármas, Lencsi.
Hát azért másztatom az embert, mert hogy bizonyosan van ez kódolva, valami tudik attól, hogy akarsz elhagyni a gyereket, de ha ott van már, hogy intenzíven, több orvos mesélte, akkor hirtelen annyira beindul benne, hogy akár a tényleg is oda nem értél, vagy rekveszted is valaki felveszi a lehetőség időt. Szóval, hogy ez egyetlen bárki.
Akkor senki nem veszne.
De nem az képes, az a lényeg, hogy van egy képesség, de nem az, hogy ad is, csak hogy képesség bárkinek.
Nyilván mindegyik igaznak, mindegyik állításnak lehet olyan magyarázata ebben az esetben, ami igazzá teszi. Tehát az ilyen formában valóban vitatható. Aki akar, ezzel azért van egy nagy probléma, a Biblia szerint, mert a lélek kézbe a test erőtelen. Tehát az emberi akarat önmagában nem elegendő, de az igaz, hogy az Isten az én döntésem, választásom nélkül viszont nem kezd velem semmit. Nem tud. Tehát ilyen értelemben ez is teljesen igaz. Talán a legkevésbé támadható válasz az egyes, de a többiben is van igazság, de a szeretet forrás az, ami a leginkább biztosítja ezt. Egyes csapatot kérném, hogy mérje fel ezt a feladatot, és úgy ossza meg az energiáit, hogy ezt a történetet fussa át, és játssza el majd nekünk. Nem hosszú, nem sok szereplős, kell hozzá 9 gyerek, 2 felnőtt, meg egy mesélő, jó? Tehát ilyen szempontból nem bonyolult. Na nézzük akkor tovább, mert ugye ez az 1 óra alatt 5 nyelvet tanulunk program, ez menne tovább. Egyébként a szívességekről lehet sok minden, tehát hogy milyen a jó szívesség, mikor jó a szívesség, de ebben most részletesen nem megyünk bele. Megfogható szeretet. Ó, dehogy nem. Valaki olvassa végig, és a többiek felé továbbítsa a feladatot. Tehát alakítsátok át feladattá, nem mindenki olvassa egyszerre, az úgysem egy. Egy valaki olvassa el, és már rossz is szép. Jó? A megfogható szeretet az ajándékozásról szól. Az ajándékozásra azt szokták mondani, hogy a legkönnyebb szeretetnyelv. Nagyon érdekes, hogy az ajándékozásra ezeken a tanfolyamokon mindig azt szokták a hallgatók írni, hogy a legértéktelenebb szeretett nyelv. Szerintetek miért?
Mert már tele van a polc ajándék.
Érdekes, szeretett nyelv az ajándékozás. Tehát nekem az volt egy kihívás, hogy mit tartsak az ajándékozásról, hogy rájöjjenek arra, hogy ez ugyanolyan fontos, mint a többi. És azért, mert tárgyi világ, attól ennek még van jelentősége. Igen, hát minden a tárgyakról szól körülöttünk, és elegük van az embereknek, nem tartják őszintének. Tehát nagyon sok képmutatás kapcsolódik hozzá. Ezzel együtt azért odáig eljutottunk az alkalom végén, hogy rájöttünk arra, hogy a jól alkalmazott ajándékozásban átlagon felüli szeretet van. És a többi szeretet nyelvekkel együtt is, és nem bonyolult a megtanulása. Tehát ez viszonylag tanulható. De ez viszonylag jól és könnyen tanulható. Mit szóltok, hogyha ez is kapcsolnánk egy rövidebb feladatot? Nézzünk egy első kérdést, jó? 1 perc és vitassátok meg. Szerintetek miért szeret az ember ítélkezni a másik ember felett? 1, a szeretet hiány az oka. 2, nem igaz, hogy szeretünk ítélkezni. 3, nincs rá magyarázat. 4, talán, hogy bizonyítsunk magunknak és másoknak. No. 1 perc van, hogy leírjátok a válaszokat. Nem biztos, hogy egy jó válasz van. Mit jelent a másik ember feletti ítélkezés? Tehát a másik ember feletti ítélkezés. 1, szóvá teszem az igazságot. 2, megfeddem a másikat. 3, elítélem őt. 4, elítélem, amit tett. Figyelem, a másik ember felett ítélkezés. Itt az ítélkezés keresztényként az, hogy másik ember felett ítélkezés, ennek először is meg kell határozni, hogy az jó vagy rossz. Azután mit jelent? Tehát az ember felett ítélkezés. Nem az a kérdés, hogy hogyan lehet jól ítélkezni ember felett, hanem az, hogy maga az ítélkezés mit jelent. Hármas kérdésünk, milyen a másik ember iránti ítélkezés nélküli szeretet? Nyilván nincsen ítélkezéses szeretet, csak hát ilyen rosszak ezek a kérdések. Milyen, amikor nem ítélkezünk, csak szeretünk? Első, szeretem őt is és a döntéseit is. Kettő, nem szeretem csak ha jó, már őt. Három, érte haragszom, nem ellene. Négy, nincs ilyen, hogy szeretet nélküli. Na nézzük akkor, egyes csapat első kérdés, vagy kezdjük most a végéről. Hármas csapat első kérdés. Miért szeret az ember ítélkezni?
Mi? Kettőt is megszavaztunk, négy szavazatot kapott az egyes, hogy szeretne figyelni azokat.
Igen.
És a négyesnek három szavazatot kapott, talán.
Tehát a hármas csapatnál legtöbb szavazatot a szeretet hiánya okoz, oka kapta, és a második helyen volt a talán, hogy bizonyítsunk magunknak és másoknak. Mit szól ez a kettes és az egyes csapat?
Mi azt mondtuk, hogy az egyes az mindenre igaz, ami negatív.
Igen.
A négyes az pedig specifikusabb erre a kérdésre.
Tehát nálatok meg a négyes volt a...
Igen, de mind a kettő.
Mármint az egyes az egy általános jó válasz,
az egyes az egy mindenre rá.
Minden rossz
válasz. Gonosz ez a világ.
Igen, a négyes az meg...
Igen. Jó. Egyes csapat mit mondott itt, hogy itt melyik a helyes válasz? Inkább a négyesre szavaztuk. Nagyon jó, valóban ez kapta a legtöbb pontot egyébként a teszteken. Aztán, mert ugye az egyes is teljesen jó, csak az egy annyira nagy halmaz válasz, hogy abba, tehát az mindenre. Ez egy magát a gyökeret szorosabban fogja meg, és így jobban segít. Természetesen jó az egyes is. Kettes középső csapatunk, mit jelent a másik feletti ítélkezés?
Hármas.
No?
Hármas.
Zozo azt mondja, hogy a hármas, hogy elítélem őt.
Az embert
ítélitek el, igen, ítéljük el. Egyes csapat, mit mondtatok, melyik?
Hát először a hármas, hogy csak most a Marika
mérítel. Igen?
Igen, az egyes sem nem voltam.
Mi azért mondtuk
egyébként?
Inkább hármas, jó? Hármas csapat, nagy az összhang, nagyon jó. Az utolsó, ott kezdtük, igen, akkor egyes csapat mondja, milyen a másik ember iránti ítélkezés nélküli szeretet. Melyiket választottam? Nem jók a válaszok, nehéz közülük. Hármas mellett, igen. Ismerjük a forrását ennek a mondatnak? Érte haragszom, nem ellene? Többiek mit mondtatok erre? Hármas? Hármas csapat is? Hármas. Ez egy jó gyülekezet, hogyha ilyen dolgokban, mint az ítélkezés, ilyen nagy az összhang, akkor itt ez nem is lehet. Gyakorlatilag igen. Igen, csak ugye ez egy irodalmi idézet, kicsit kitekerve, de ugyanezzel a tartalommal. Jó. Igen?
De ebben az esetben, amikor Marika mondott, akkor megint csak ítélkezni, és akkor nem mondhatod azt, hogy ítélkezés nélküli szeretet.
Csak ugye nem az emberrel, ember irányába ítélkezik, hanem a magatartását.
Azt írta, hogy ítélkezés nélküli, tehát akkor a magatartást sem ítélem.
De az ember iránti. Tehát itt nem a magatartás, hanem az emberhez való viszonyulásról. Abszolút pontatlanok, tehát nem 100%-osak a kérdések és a válaszok sem, de lehet róluk beszélgetni. Egyes csapat elkészült az anyagjával? Van mesélő, van szereplő. Igen? Meghallgathatunk benneteket? 9 gyerek? 9 gyerek, akkor gyertek ide ki, jó? Figyelem, és nekik nem volt egy órájuk készülni, mint a Laciéknak, hát azt még beöltözni is be tudtak.
Akkor az van, van 9 gyerek.
Igen, 5 meg 4.
Ez 9 gyerek. Én vagyok a csizmadia. És ez a 9 gyerek, ez eszik. Eszik. Hát gondolom, baj van. Mindenféle szegénység van, és itt a 9 gyerek. És eljön a parázs. Azért, hogy mit tudunk csinálni? Énekelünk egyet. És akkor mit énekelünk, kedves gyerekek?
Van egy gazdag ember is, akinek ugyan van 9 szobás lakása, viszont nincsen gyereke. És hát sóhajtozik a szobáiban, és egyszer csak arra gondol, hogy milyen jó lenne, ha oda menne a szegény emberhez, és legalább egy vagy több gyereket is megpróbálna így kölcsön kérni, vagy akár örökbe. És akkor felajánlja, hogy kössünk egy jó kis üzletet, adjatok nekem egy gyereket, mert milyen jó sorsa.
Hát ez egy nagyon jó ajánlat, nézzük. Nem, mert veled olyan jókat fogsz megállítani, hogy beszélgetni. Hát ez meg olyan kicsi még, ez sem. Nézzük vissza. Nem, ez sem. Ez sem adjuk oda. Hát ti választatok gyereket, melyik megy?
Megcsinálhatták volna a szerencséjüket, de hát nem adta a gyereket. Viszont nagyon zajosak. A 9 gyerek állandóan zajong, énekel meg minden, és akkor a gazdag embernek van még egy jó ötlete. Adok 1000 forintot, de ne énekeljetek többet. Itt a pénzt, vigyétek, és csöndet.
Csak beszélgessünk, énekünk. Tudjátok, nem megy ez, inkább visszavisszük, jó? Itt az adatunk, inkább énekelünk.
Ez volt a történetünk mára. Jó éjszakát, gyerek!
Felismerte valaki a 21. századi feldolgozását? Melyiket a 9 közül című történetet? Szóval az átkaroló szeretetnél járunk, azért majd, ha megengeditek, András meg René, majd adok nektek ilyen anyagokat, hogy kicsit ezt a vénátokat majd kicsit. Hát ez ilyen nagyon közgazdász volt, jó? Hát elnézést, de majd valamit azért adok, mert ez így most a szeretet jegyében elfogadtuk. Tapsoljuk meg őket, mert erejük felett teljesítettek. De a kereslet-kínálat függvény több volt, mint a szép irodalom. Jó, átkaroló szeretettel kapcsolatban csak egy képet mutatnék nektek, pontosabban 3-at. Hol van ez a kép? Amennyire látható, ilyen messziről persze. Mit láttok rajta? Lekapcsolatot. Jaj, de jó. Aztán, itt mit láttok rajta? Ja, hogy van szöveg is felette. A testi érintés témájához ezt felszoktam használni, mert nem olyan régen jutott el Magyarország oda, hogy a Kecskeméti Büntetés Végrehajtási Intézetnek a börtön részlegében engedélyezik azt, hogy a büntetett női elítéltek a gyermekeiket, a kis csecsemőiket magukhoz vehessék, és ott bent gondoskodjanak róla. Ugye ennek hát a fejlődéssel, és különösen a lelki fejlődéssel, a gyermekek fejlődésével kapcsolatos okai vannak, és azt mondják, hogy még mindig több az előnye, mint a hátránya, mert persze ez nem optimális ilyen formában. Nyilván a gyerekben azért rögzülni fog, hogy anya az, akin az a sötétkék, világos, kék, kockás ruha van mindig, és tehát vannak hátrányai, de még mindig azt mondják, hogy összehasonlíthatatlanul nagyobbak az előnyei.
Nem megyek bele részletesen, nézzétek meg a YouTube-on a majom kísérleteket az 50-es évekből, amikor a drót anyához, illetve a szőr anyához, ugye a majmokat, az elzárt, születésük után elzárt kis majmokat beengedték, és hogy gyakorlatilag melyiküknél milyen volt a fejlődés irány, illetve a viselkedésük. Testi érintéssel kapcsolatos feladat jön, gyerekek is akár bevonhatók, ha még éppen bevonhatók. Írjatok össze minél több olyan szót, ezek általában igék lesznek, amik testi érintést családban, férfeleség, szülő, nagyszülő, nagyszülő gyerek, egészséges kapcsolatokban lehetséges testi érintése. Tehát írjatok össze. Tehát így van, ugye ezek igék, tehát hogy mondjuk ölel, jó? Mondtam egy ötletet, jó? Be lehet írni, kaptok érte pontot, jó? Tehát ölel. Úgyhogy rajta kérek mindenkitől ilyet. Jó, lehet írni. Képzeljétek el így sorba, hogy például apa-fiú kapcsolat, apa-lány kapcsolat, férfeleség, akár kezdeményező oldalról is, feleség, férj, nagyszülő, unoka, tehát hogy ezeket így gondoljátok végig. Akiknek ez nagyon könnyű feladat, azoknak következő feladat: Jézus szeretet nyelveiben a testi érintés hogyan volt jelen? Mondjuk legalább 10 helyzetet írjunk, amikor ő ezzel szeretetet fejezett ki. Ez azoknak, akiknek gyorsan megvan a 30 ige az előzőből. Jó? Azok bónuszpontért írhatnak 10 jézusi testi érintés szeretet kifejezés. Ugye vannak kulturális jellegű kérdések, amikor az unokatestvéremet Beirutba helyezték misszióba a generálkonferencia, akkor a családtagok, mikor kiment, nem ő van a képen, a családtagok kimentek látogatóba, rendkívül furcsa volt először nekik, ahogy a kihelyezett rokonok már még rá átvették a szokást, és az abból állt, hogy a férfi az apósával kézen fogva sétáltak elől, és az anyós és a felesége pedig mögöttük egy 10 méterrel, hát mint nők, tehát ők annyival, úgy együtt sétáltak. A férfiaknak kötelező az, hogy fogják egymást kezét, ha idegenek is, de együtt mennek az utcán, tehát ilyenfajta erős hatások vannak. Mert szeretett nyelv kifejezéseknek ezek is nagyon érdekesek. Ez a 3 férfi sétál együtt az utcán, soha nem fogja így egymást megölelni. Ilyet se fognak játszani felnőtt férfiak, hatan nem. De a helyzet adja, hogy tehát a testi érintés egy ennyire spontán és ennyire kifejező. Felolvassuk és meglátjuk, hogy mit lehet jóvá hagyni belőlük. Figyelem, szóljatok, csöngessetek, amikor nem elfogadható, jó? Ölel, simogat, másrészt pedig hallgassuk, hogy kicsit ellenőrizzük, hogy mi az, ami jelen van a mi kapcsolatainkban. Mennyire gazdag például ez a nyelvi kifejező készségünk. Ölel, simogat, átkarol, bunyóz, vagy az mi? Masszíroz. Ez ki írta? Kinek a karaktere ez? Cirógat, puszil, csókol, simisz hátba ver, ilyen sorrendben? Vállon bereget, kézfogás, kézcsók, arcsimítás, érintés, csikizés, talpmasszírozás. Van amelyiket kiolvasni, nem tudom, van amelyiket meg nem merem. Majd ezt 4 szem közt tesztelik, jó? Tehát ez... Jó, a kapcsolatotokért nem aggódok, de ezt nem olvasom fel, jó? Jó, hát elég gazdag. Jó. Jó, gombfoci is így, az nem az? Az más. Jó,
Na nézzünk valami...
Ezt validáltátok, miért láttad?
Valami kontrolláltabbat nézzük, jó? Ez, ők kicsodák?
Ők.
Egyes csapat, ez egy olyan nagyon diszkrét csoport. Simogatni, paskolni, ölelni, puszilni, harapdálni. Már nagyon éhesek, megyünk mindjárt. Biztos, ami biztos, még egyszer ideírták, hogy puszilni, biztos, hogy jobbról, balról. Dörgölőzés, cirógatás, masszírozni. Ja, ezeket majdnem. Ja, hogy itt már a Jézust is elkezdtétek írni. Ez nagyon érdekes különben a Jézusi. Egész egy, igen, a tanítványok lábmosás, az idegenekkel, ugye nőket megérintett, férfiakat megérintett, halottat megérintett, tehát nagyon különleges. Köszönöm szépen, ez egy nagyon szép plusz feladat volt. Minden csapatnak megvannak a maga egyéni. Ja, igen, Jézusi is. Jó, elrakhatom emlékbe a papírokat, jó?
Csak felírom egy képen.
Felrakom a Facebookra. Ha középső csapat ölel, simogat, átkarol, megfogja kezét, megveregeti a vállát, nózi összedugás, csikizés, birkózás, puszi, csók, masszírozás, összeborulás, megbökés. Nagyon jó. És ha úgy folytatnánk, és lett volna több időtök, egyébként rengeteg minden van, a gyereknek a feldobálása például.
Az elkapása legyen.
Köszönöm. Köszönöm szépen. Zárásul odafigyelő szeretet minőségi idő. Hadd áruljam el ezt nektek, hogy tulajdonképpen ez is az volt most. Ez egy közösségi minőségi idő volt. Lehet, hogy nem pont úgy viselkedtünk, mint a szombatiskola 12. percében. Lehet, hogy még nem lettünk azért karizmatikusok, mert nevettünk is egy párszor. Számoltam, hogy ki hányszor egyébként. Majd erre visszatérünk. De én azt gondolom, hogy a minőségi időre nekünk szombat ünneplő adventistáknak különlegesen szép teológiai megalapozásunk van, és hogyha ezt jól csináljuk, akkor még haszna is van ennek. Nem farizeusi minőségi időről van szó, hanem szeretetben végbe menő minőségi időről. Szeretném nektek csak egy rövid bibliai utalást tenni, és aztán lezárjuk ezt a programunkat. Ádám és Éva, amikor megismerték egymást, pontosítsatok, hogyha valahol rossz ez a fajta írás, magyarázat. András fel is kapta a fejét rögtön. De valamikor péntek, nem tudjuk, hogy meddig tartott az az alvás, meg az a bordaműtét, de hogyha valamikor, meg valószínűleg gyorsan gyógyult a seb is, de valamikor péntek délután rádöbbentek arra, hogy most már se nélküled, se nélküled. Úgyhogy úgy tűnt, hogy nem jelent nekik problémát egymást szeretni, és hogy egy tökéletes világban az Isten még tudta fokozni a tökéletest, ahhoz képest, hogy azt mondta, hogy nem jó egyedül lenni. De ami a különlegesen szép ebben, és más vallású hívő emberek felszoktak erre figyelni, hogy a hívő pár feladatot kapott, őrizd és művelt, de az első közös napjuk, amíg rá ébredtek, az a szombat volt. Először is legyen időtök egymásra, és az Isten kérte, illetve felajánlotta, hogy harmadiknak ő is ott lesz, és velük lesz, és sok mindenre tanítja, és megáldja őket, és vigyáz rájuk, és szereti őket. Tehát ez egy különleges dolog volt, hogy úgy tűnik, hogy a házasságnak ezek a csodálatos tanulságai a Bibliában, mint intézménynek, ez például a minőségi idő, hogy az Isten így teremtette meg, és ebben nem csak az van benne, hogy teremtés koronája volt, és mégse lehetett a krokodilok előtt teremteni, vagy az égitestek előtt, vagy, mert ez egymásra így épült fel, hogy meglegyen minden élet körülmény, és akkor lehet csak boldog az első emberpár, hanem hogy nekik a szombatot, a nyugalomnapot adta ajándékba, és minőségi időre tanította őket. Nem volt erőszak az igén? Nem nagyon. Jó. Köszönöm szépen a részvételeteket, és remélem, hogy minél többször lesz időnk a jövőben is. hála Reninek, meg más szervezőknek, akik megszervezték, mert egyébként össze nem jöttünk volna szerintem, nem? Mert kinek van erre, ilyen fontos emberek vagyunk, meg rohan az élet, meg rövid az élet, meg elég dolog van otthon, meg örülök, ha a családomra van időm egy kicsi, meg inkább mennék beiglit enni, meg szóval rengeteg keresztény kifogás lehetne, de én nagyon örülök, hogy összejöttünk.
Köszönjük, ezt az Ilkának a kívánsága volt, és akkor, hogy stílusosan fejezzük be a kötöttebb részt, akkor még a csendességet is énekeljük el, és akkor utána vár bennünket a finoman megterített
asztal.
Második. akkor a második verszak. Csendes,